2017. május 2-án délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazda híreket mondunk. Szombaton Marosvásárhelyen a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetemen került sor a 18. erdélyi szőlőhegyek borversenyre, ott készült összeállításunk.
Most már annyira odafigyel minden borász, hogy hibás bort egyáltalán nem küldtek. Ilyen versenyünk még sose volt, hogy ne kelljen egyetlen bort se kizárni.
Ezt követően a május elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Levendula termesztéssel foglalkozik a székelyudvarhelyi Nemes Ágnes, őt hallhatják.
Egy régi álmunk vált valóra ezzel, másrészt meg a természet iránti szeretet valósult meg ezzel a levendula termesztésünkkel.
Erdőszentgyörgyön Szekeres Margit szövőnő komolyan veszi a hagyományőrzést, vele készült interjúnk.
Szövéshez le kell ülni, és ott kell csinálni azt. Az nem olyan dolog, hogy sétálunk, vagy tévét nézünk közbe.
Méhészkedő hallgatóinkat a májusi tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. 3/4 egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazda híreket mondunk.
Jelen pillanatban az egységes támogatási kérelmeket fogadja a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. A gazdák május 15-ig igényelhetik a részben állami kiegészítő és részben Európai Uniós támogatást, mind a mezőgazdasági területek, mind pedig az állatok után. A támogatási kérelmeket a gazdáknak a körzetükbe tartozó ápia irodában kell benyújtaniuk. Azon gazdáknak, akik 50 hektárnál nagyobb területre igénylik a támogatást, csak a megyeszékhelyen található irodában fogadják az iratcsomóját. Ugyanez az előírás vonatkozik azokra, akik csak állattenyésztési támogatást igényelnek, mezőgazdasági területre vonatkozót nem. Közvitára bocsátotta a farmfejlesztési és gyümölcstermesztési beruházásokat, az induló fiatal gazdák támogatását, valamint a kisgazdaságok felzárkozását, 15 000 euróval segítő intézkedés pályázati útmutatóját a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség. Véleményezhetők emellett a termelői csoportok számára kínált intézkedések, pályázati útmutatói is. Az ügynökség közzétette ugyanakkor a vidéken, de nem mezőgazdasági tevékenységek elindítását, bővítését támogató intézkedések pályázati követelményeit is. Az újonnan létrehozott vidéki vállalkozások támogatására a 6.2-es intézkedésen belül hamarosan 18 millió eurós keretösszegre, míg a már működő, de újabb tevékenységek indítását tervező cégek a 6.4-es intézkedésen ezúttal 35 millió euró visszanemtérítendő kerettámogatásra nyújthatják be pályázataikat az érdeklődők. Hargita megyében az évelejétől 90 juhot és egy tehenet öltek meg a farkasok és medvék, mutat rá a Hargita megyei környezetvédelmi ügynökség. Emellett 15 méhkaptár is az erdei nagyragadozók áldozatául esett. A lakosság idén 17 esetben jelezte a vadállatok támadását, 9 esetben farkasok, 6 alkalommal medvék, 2 esetben vaddisznók garázdálkodtak. A szakemberek attól tartanak, hogy a következő időszakban nő a vadkárok száma. A szeszélyes időjárás miatt az utóbbi időben a méh családok legalább egynegyede pusztult el. A termelés rohamos mértékben csökkent, és a méhészek nagy veszteségeket szenvedtek. A Maros megyei méhtenyésztők egyesületének alelnöke Krisztina Kozsokáró rádiónak elmondta, ilyen körülmények között egyre több méhész volt kénytelen eladni kaptárait. Elismert tanfolyam szervezői joggal rendelkezik a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság is, így félrevezető az az állítás, hogy a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségtől agrár környezetgazdálkodási és ökogazdálkodási támogatási csomagokat igénylő gazdák hivatalos felkészítését Hargita megyében csak egyetlen egyesület végezheti. Idén eddig 350 gazdálkodó részesült felkészítésben a mezőgazdasági igazgatóság kötelékében. A felkészítők sora hamarosan Madéfalván folytatódik, ahol mintegy 100 agrár környezetgazdálkodási támogatást igénylő farmer részvételére számítanak. Május 5-e és 7-e között első alkalommal szerveznek nemzetközi dísznövénykiállítást és vásárt Marosvásárhelyen, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem arborétumában. A rendezvény fő célja, hogy népszerűsítsék a mindennapi életünk minőségét meghatározó kertkultúrát, valamint lehetőséget teremtsenek arra, hogy az érdeklődők közvetlenül találkozhassanak a dísznövénytermesztőkkel és a kertész szakma más képviselőivel, és minőségi kínálatból választhassanak a kertészkedéshez, a kiállítók pedig eddigi értékesítési lehetőségeiket bővíthessék. Mindezt kulturált környezetben ismeretterjesztő szakmai és kellemes szórakoztató programok kíséretében. A rendezvényhez kapcsolódóan megnyitják a Mesterek utcáját, ahol iparművészek és a kézműves mesterségek képviselői várják a látogatókat, s kínálják egyedi készítésű portékáikat, valamint a mesekertet, ahol a gyerekek részére kertészeti és hagyományőrző foglalkozásokat tartanak. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a 18. erdélyi szőlőhegyek borversenyről számolunk be. Addig Buta Árpád Attila énekel, kísér Jakab Attila is zenekara egy 2003-ban készült hangfelvételről.
Nem tagadom sohasem, hogy én a volt szeretem, ne gondoljon azért rólam rosszat senki. Mert a volt szereti, azt a várat kerüli, a babája is szívesebben öleli. Ezért hát szomba teste, pénzt teszek a zsebembe, adott állat húzatom a fülembe. Itt sem ér a csillag, ótás ember vigyag, amíg csak a nap nem süt a szemünkbe. Házasodni akarok, de csak olyat akarok, aki szintén szereti a bort kóstolni. Mi nem köröl, nem vitáz, sokat nem is magyaráz, szereti a szép notákat húzatni. Aztán majd szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Tehessen kell kocsiról, talog iszom az a jó, amíg csak a nap nem süt a szemünkbe. Szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Tehessen kell kocsiról, talog iszom az a jó, amíg csak a nap nem süt a szemünkbe.
Szombaton Marosvásárhelyen a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetemen szervezték meg a 18. erdélyi szőlőhegyek borversenyt. Idén 92 termelő 199 bor mintája közül választotta ki a bírálóbizottság a legjobb borokat. A verseny végén 17 fehér és 8 vörös bor kapott aranyérmet. Összeállításunkban először dr. Dávid Lászlót, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem rektorát kérdezzük.
Azt hiszem, hogy közösen találtunk egymásra, mert hogy a Szapiencia Egyetem bátran vállalta a kertészmérnöki, agrármérnöki képzést, és ebből beletartozik a borászképzés is. Én úgy hiszem, hogy Szapiencia jól fogalmazta meg, hogy mindannak, ami tudományos, vagy ami közérdekű rendezvény, annak szívesen ad otthont, és ez egy ilyen rendezvény, amely a számos tudományos konferencia mellett színesebbé teszi a Szapienciát, és megnyitja a kapuit annak a közösségnek, akit akar szolgálni egyébként.
A Gazdaélet mikrofonja előtt Sebestyén Csaba, az RMG elnöke, országgyűlési képviselő és szervezője az Erdély Szőlőhegyek borversenynek is. 18. alkalommal kerül sor erre a versenyre. Könnyebb dolguk van, vagy nehezebb most 18 év után?
Könnyebb olyan szempontból, hogy azért már egy rutinosabb, bejáratott versenyről van szó, a munkatársak tudják a dolgokat, a borászok tudják a dolgokat. Olyan szempontból nehezebb, hogy ugye a borok egyre inkább jobb minőségűek. Régen volt néhány kiemelkedő csúcsbor, a többiek pedig eléggé az alsóbb kategóriába tartoztak. Most már annyira odafigyel minden borász, hogy hibás bort egyáltalán nem küldtek. Ilyen versenyünk még sose volt, hogy ne kelljen egyetlen bort se kizárni, mert ugye ahhoz, hogy megfelelő sorrendbe tudják a borokat felszolgálni, van egy előzsűrizés, ahol besorolják a borokat azért, hogy mondjuk egy édes után ne menjen egy száraz bor, tehát van egy sorrend, ahogy felszolgálják, és ilyenkor mindig a hibás borokat, vagy olyan borokat, amik amúgy is defektesek, valamiféle hibájuk van, azokat kizárják. Most az idén egyetlen egy bort se kellett kizárni. És ugye azért is nehezebb, mert egy volt 56 borból kiválasztani az első néhányat, és más 200 borból kiválasztani, tehát mai nap 200 bor jött be, az első versenyeken 50-60-70 boraink voltak, úgyhogy ilyen szempontból nehezebb.
Ez a 200 minta, ez milyen régiókból érkezett?
Azért vagyunk most az idén nagyon büszkék, mert most már azért a térképen nem igazán maradtak fehér foltok. Eddig mindig egy-két borrégió valami miatt, vagy szervezési probléma miatt, vagy valami más miatt kimaradt. Most úgy láttuk, hogy nagyjából minden régióból, tehát Érmelléktől elkezdve Arad-hegy aljáig, Erdély-hegy aljától, Kiskükülömentig, Érmelléktől, minden borvidékről vannak borok, és meglepő az, hogy nagyon sok olyan bor van, amit még nem láttunk, vagy nagyon sok olyan borász küldte be a barát, akit nem ismertünk. Mert vannak visszajáró versenyzőink, akik évről évre elküldték a boraikat, ezeket már tudtuk, ismertük, de az ide nagyon sok olyan bor is érkezett, akit még nem ismertünk. Tehát azt jelenti, hogy híre ment a versenynek, ami mondjuk illik 18 év után, de én úgy gondolom, hogy mindennek kell egy felnövési időszak, hogy az embert is 18 éves korába nagykorúsítják, hát úgy gondolom, hogy nagykorosodott most az Erdély Szőlőhegyek borverseny.
Az jó, hogy minden évben más helyszínen szervezik meg ezt a versenyt?
Azért próbáltuk máshol, mert az egy picit fellendítette a helyi borászatot, és ez nagyon fontos volt számukra, hiszen úgy látjuk, hogy az eredménye is megvan, mert az elején ugye volt egy-két ilyen szorványos borverseny, ott, ahol találtak néhány lelkes embert, aki felvállalta a szervezést, és most már azt lehet mondani, hogy minden bortermő helyen, helyi versenytől regionális versenyig, megyei versenyig, tehát egy egész hálózattá dőtte ki magát, és én azt úgy gondolom, hogy annak köszönhető, hogy azért így vándorverseny formában minden bortermővidékre elmentünk. Általában úgy van, ahol megszervezzük, onnan mindig több minta érkezik be, mert hát ott helybe be tudják hozni, több idejük van erre, és akkor így segítettünk nekik abba, hogy helyileg is tudják megszervezni ezeket a versenyeket. Másrészt pedig ugye látták, hogy ezeknek hogy történik a megszervezése, megismerték az embereket, akik tudnak segíteni nekik logisztikába, bortbírálatba, stb., és akkor így gondolom, hogy nőtte ki magát ez egy ilyen hálózattá.
Az megtörténik-e, hogy valamelyik évben aranyérmes egy borásznak a bora, és egy másik évben nem éri el azt a szintet? Mert olyan sok jó bor érkezik, hogy a sorrendbe alul kerül egy valamikori aranyérmes.
Természetesen, tehát olyan évünk még nem is igazán volt, amikor ugyanaz a borász nyert kétszer egymás után. A borkészítésnek, a szőlőtermesztésnek van egy csomó csinja, binja, nem csak mindig attól függ, hogy a borásznak a minősége vagy szakértelme, hanem éghajlattól, sok mindentől függ. Lehet, hogy egyik évben túl meleg volt ott abban a régióban, ahol ő termeszti a bort, de a másik mellette levő régióban a szőlőnek sokkal megfelelőbb volt az évjárat, és akkor azok a borok több érmet szereznek. Másik pedig ugye, hogy tudják a borokat megőrizni. Sokszor attól is függ, hogy mikor szervezzük a borversenyt, mert mi azért szervezzük később mindig, hogy járjanak le egyrészt ugye a regionális helyi versenyek, másrészt pedig azért, hogy azért, aki meg tudja őrizni mondjuk majdnem májusig a borát, azt úgy gondoljuk, hogy azért megfelelő technológiával dolgozott.
Az Erdély Szőlőhelyek borverseny kimondottan a hazai borászoknak biztosít megmutatkozási lehetőséget, vagy most már 18 év után nemzetközivé nőtte ki magát? Dr. Balla Géza borász, egyetemi adjunktus.
Nehogy azt gondolja valaki, hogy csak az erdélyi magyar bortermelő gazdák borait lehet megmérettetni ezen a borversenyen. Nem, nagyon sok román és más nemzetiségű, hogy így fejezzem ki magam, borászok bora is itt vannak, tehát mi nem teszünk különbséget, és nem csak a magyar termelőktől kérjük be a borokat a versenyre, hanem bárkitől, és nagyon sokan küldtek borokat a versenyre, ugye, amelyek nem magyar boros gazdák.
A legtöbb borversenyen azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben több a magyarországi tárgyi minta, mint a hazai. Így azt mondják a hazaiak, hogy nem tudom felvenni például egy tokai vala versenyt, vagy egy másik neves régió borászával.
Ez nálunk nem így van. Mondhatom, hogy nincs egy magyarországi bor sem. Itt csak Erdélyben termelt borok vannak. Amit ön mondott, lehet, hogy vannak negatívumok is benne, vannak pozitívumok is persze, mert azokon a borversenyeken, ahol Magyarországról is érkeznek borok, és netán minőség szempontjából azok viszik el a pálmát, hogy így fejezzem ki magam, abból is lehet tanulni, ugye, hogy igenis, hova kell érni, milyen boroknak kell lenni. Van egy összehasonlítási lehetőség, amit jónak is tartok, de azért ezt nem kell túlzásba vinni, és én se értek egyet azzal, hogy ilyen jellegű borversenyeken például a magyarországi termelőktől származó borok legyenek többségbe. Na most, hogy a Virálóbizottság tagjai között szép számba vannak például a Magyar Borakadémia oszlopos tagjai közül, akik nemzetközi borbírák is, ez egy dolog, de ott vannak a mi embereink is ugye a borvilálóbizottságokban, és őszintén bevallom, hogy semmivel sem bírálnak, tudom, és én gyengébben, hogy így fejezzem ki magam, mint más bírák.
A hazai borászok a fehér borban vagy a vörös borban a jobbak?
Ez borvidékektől függ. Azért el kell azt mondani, hogy a kükülő mentén a fehér borok vezetnek, ugye? Tehát ez teljesen normális, azok az adottságok, azok a körülmények, klimatikus, talajösszetételű körülmények, ugye, amelyek a kükülő mentén vannak, vagy netán a szilárdságban, elsősorban lehetővé teszik a nagy minőségű fehér borok előállítását. Ha beszélünk ménesről, akkor persze, hogy a vörös borokról kell beszéljünk. De vannak olyan borvidékek, például a Szatmári hegyek, Nagy Károly, Diószeg, ugye, ahol a fehér és vörös borok is előnyt élveznek.
A borverseny beváltotta a reményeket? 18 év után jobbak a minták, mint mondjuk a kezdetekkor?
Igen, egy fantasztikus dolog, hogy amikor az elején volt 40-50 bor minta, most már elérünk 200 bor mintáig, ez is fontos dolog. De ami számomra nagyon fontos, és ezt azokkal a kollégákkal, borbírákkal, akikkel bíráltunk ezelőtt 15-18 évvel is, és emlékezünk ilyenkor sokszor, hogy emlékszel, hogy milyen borokat kóstoltunk akkor? Emlékszel, hogy az embereknek, a gazdáknak megpróbáltuk megmagyarázni, hogy milyen az egeres bor, ugye, amely egy bor hiba, és az emberek, a gazdák, akkor még sokan azt gondolták, hogy hát azért egeres egy bor, mert belemászik a hordóba az egér, ugye? Az a vegyület, ugye, amely létrejön, az hasonlít az egér pipihez, bocsánat a kifejezését, ugye? Ezért mondjuk, hogy egér nagyon sok olyan jellegű bor volt akkor. Ma már majdnem eltűntek 100%-ban ezek az ilyen jellegű borhibák. És fantasztikus minőségi előrelépés történt. A nemzetközi előírások, nemzetközi szabványok szerint egy bor versenyen megjelent boroknak a 30%-a lehet csak érmes bor. A mércét nagyon feltesszük, ugye? Ezek a gazdák látják, hogy hol áll a boraikkal. Hogy igenis mit érdemelnek a borok, mit kell javítani. Sőt, nagyon sok gazda megkeres engem telefonon vagy személyesen is, hogy mondjak személyes véleményt a borairól. És nagyon szívesen teszem, bárki ezt kérdi tőlem, eddig is azt tettem, és ezután is, azért, hogy a minőség irányába haladjunk.
Elhangzott összeállításunk szombaton készült Marosvásárhelyen, a 18. erdélyi szőlőhegyek borversenyen. Most Gergely Éva énekel.
Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A következő percekben néhány május elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Ilyenkor május elején a zöldségesben is sok teendő van. Az uborka magvetése előtt készítsük el az ültetésre szánt területet. Érdemes a talajlakó kártevők mennyiségét mintagödör ásásával megállapítani. Amennyiben négyzetméterenként 1-2 pajort, 2-3 drótférget találunk, szükséges diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítőt kiuttatnunk és a talajba munkálnunk. A helybevetést követően különösen, ha támrendszeres termesztést folytatunk, amely nem teszi lehetővé a vetésforgót, már a magvetést fontos a talajból fertőző korokozók elsődleges fertőzésének megelőzésére gombaölőszerrel beöntözni. A propamokarb, mankocerb, benomil hatóanyagokat részesítsük előnyben. A kiültetett palántákat víz helyett szintén a gombaölőszerek valamelyikének oldatával öntözzük be. Támrendszeres, helybenvetéses termesztéskor különösen fontos, hogy a különböző betegségekkel szemben ellenálló fajtákat termesszünk. Palántaneveléses termesztés esetén csak jól fejlett, megfelelően begyökeresedett, edzett palántákat ültessünk ki. A megnyúlt, legyengült, fejletlen gyökérzetű palántákat a károsítók könnyen megtámadják, amelynek gyenge növekedés, esetleg pusztulása következménye. A helyben vetett uborkát 2-4 lombleveles állapotban a baktériumos szögletes levélfoltosság ellen réz, rézoxiklorid, rézhidroxid vagy kasugamicin hatóanyagú szerrel védjük. A permetezést egy hét múlva, nedves párás időben okvetlenül ismételjük meg. Az uborka levéltetű már a 4-6 leveles növényeken is megjelenhet. Mielőtt egyedei a hajtáscsúcson tömegesen szivogatnak, védekeznünk kell ellenük. Ilyenkor a riasztó hatással is rendelkező pimetrozin hatóanyagú készítményt részesítjük előnyben. A hagymánál már most május elején kezdjük el a peronoszpóra elleni védekezést. A permetezésre cineb, mankoceb vagy rézoxiklorid hatóanyagú készítményt használjunk. Helyezzünk ki a hagymalégy rajzásának megfigyelésére fehér színű vizes tálcsapdákat, amelyek a rajzás megkezdődésének jelzésén kívül a legyek összegyűjtése révén egyedszám csökkentésre is alkalmasak. Figyeljük a tálcsapdákban a hagymalégy áttelelő nemzedéke rajzásának megindulását. A rajzást követően 10-14 nap múlva számíthatunk a légynyűvek megjelenésére, károsításuk megkezdésére. Most talajfertőtlenítéssel védekezünk ellenük, bazudinnal vagy diazinonnal. A zöldhagyma ágyásait csak akkor permetezzük, ha a szerekre előírt élelmezés egészségügyi várakozási időt még be tudjuk tartani. Ebben az esetben a kontaktszerek közül a 21 nap várakozási idejű cineb, réz és mankocep hatóanyagú készítmények helyett a 14 nap várakozási idejű kaptán hatóanyagú szert válasszuk. A zöldhagymaként felszedett hagyma peronoszporával, alternáriás fuzáriumos betegséggel vagy hagymaléggyel fertőzött növény maradványait ne hagyjuk az ágyásokban, összegyűjtve semmisítsük meg. A virágos kertben palántaneveléskor vagy kiültetéskor a bársonylegyek lárváinak vagy a lótücsök kártételével kell számolnunk. A talajlakó kártevőket, drótférgeket, cserebogárpajorokat talajfertőtlenítő szer kiszórásával, talajba dolgozásával pusztíthatjuk el. A bársonylégy lárvákat, cserebogárpajorokat kiszedhetjük a pusztuló növények alól, a lótücsköket pedig a földbe süllyesztett konzervdoboz segítségével összegyűjthetjük. Díszcserjeink közül a labdarózsa és az orgona bokrokat érdemes ilyenkor tüzetesen megnéznünk. Ha a labdarózsa leveleinek fonákán a labdarózsa levélbogár lárváit és rágását észleljük, a foszalon hatóanyagú szerrel permetezve megelőzhetjük a teljes lompusztítást. Virágzó orgonabokrainkon a fekete alapszínű, fekete pontokkal mintázott bundásbogár megjelenését figyeljük, tömeges előfordulása esetén szedjük össze és pusztítsuk el őket, így nem csak az orgona virágokat, hanem kertünk többi virágzó növényét is megvédjük. A rózsatövek védelme során a lisztharmat, a rozsda, valamint a levéltetvek ellen érdemes védekeznünk. A kombinált védekezésre lisztharmat elleni készítményt, cineb vagy mankocep hatóanyagú gombaölőszert és pirimikarp hatóanyagú rovarölőszert használjunk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsan megérik. Ha a májat sütés előtt tejbeáztatjuk, nem lesz rágós. A palacsinta tésztájába kevés olajat, cukrot és pudingport is tegyünk, így sokkal finomabb lesz, és biztosan nem szakad szét. Ha kell tészta készítésekor a lisztet pár másodpercig a mikróba tesszük, meleg lesz a liszt, könnyebben kell a tészta. A rántott hús puha lesz, ha a zsírból kiszedve hideg vízbe mártjuk, majd lecsöpögtetjük, végül lefedve tároljuk tálalásig.
Yeah.
Nemes Ágnes vagyok, Székely Udvarhelyről. Közel 2 hektáron gazdálkodunk, és próbáljuk értékesíteni.
Mennyire érdeklődnek a levendula iránt? Tudják-e, hogy mennyi mindenre jó?
Meglepő módon egészen nagy az érdeklődés, az emberek egyre többet kezdenek ráfordítani a bio életmódra. A gyógyulást is egyre jobban a bio dolgok kapcsán próbálják elérni.
Többen próbálkoznak levendula termesztéssel. Önök mikor kezdték?
Mi 2014 őszén kezdtünk neki, azóta gazdálkodunk, és azóta jelen vagyunk kézműves termékeinkkel a különböző vásárokon is egész Erdély szerte.
Miért döntöttek a levendula mellett?
Egy régi álmunk vált valóra ezzel, másrészt meg a természet iránti szeretet valósult meg ezzel a levendula termesztésünkkel.
Kimondottan csak a család foglalkozik vele, vagy szezonban kell munkást is alkalmazni?
Kézműves termékek gyártásával kimondottan csak a család foglalkozik, viszont a mezőgazdasági munkálatokkal szükségünk van más segítségre is.
Mennyire igényel szaktudást a levendula termesztés?
Megmondom őszintén, ennyi éves tapasztalat után azt mondom, hogy ha van egy minimális szaktudás, az nagyban elősegíti a jó termelést, viszont bele is lehet tanulni, de az hosszas évek alatt alakul ki.
Mennyire támadják a betegségek vagy a kártevők?
Itt Erdélyben én úgy vettem észre, hogy nagyjából a hőmérséklet meg az éghajlat a legnagyobb kártevőt. Például nekünk tavaly az esőzések miatt rongálódott meg egy pár tövünk. A gomba, ami még kártevő, de az nem olyan mértékben, mint a vizes talaj.
Hogy tudnak védekezni ez ellen?
Nem használunk semmiféle vegyszert, mivel teljesen bio, ezért 2 kézzel az eső ellen meg egyáltalán nem tudunk védekezni. Igyekszünk a tövekre is felhúzni a földet, úgyhogy az megvédje.
Tervezik bővíteni a területet, többet termeszteni és más termékekkel is jelen lenni?
Termékeinket mindenképp szeretnénk növelni, a területet is, de nem olyan nagy mértékben, tehát saját állományunkból, saját szaporításunk révén igyekszünk más színű levendulákat is termeszteni.
Az elmúlt 2 percben a székelyudvarhelyi Nemes Ágnes levendula termesztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Jakab Attila és zenekara muzsikál.
Erdőszentgyörgyön Szekeres Margit néni szívügyének tartja a régi dolgoknak az őrzését, továbbadását. A háza is lassan úgy néz ki, mint egy néprajzi múzeum. Igaz, hogy az erdőszentgyörgyi Szentgyörgy napokkor nyílt egy kiállítása itt a Rédei palotában, és így egy szobája megürült. Itt van kiállítva sok varrottas, szőttes.
Ide költöztem a palotába. Igaz, az édesanyám kelengyeivel és az édesanyám bútorával, mert hát otthon a szülői háznál volt egy szobában benne a régi bútor, mindenféle, össze voltak szépen rakva, ahogy édesanyám szerette, úgy volt a szoba bérendezve, ahogy ő kapta annak idején. Mindig ügyelt, hogy hát maradjon meg szépen, mert ez az első ház volt, a szoba volt, ahol nem igen mentek be, sokszor csak imádkozni. Minden falusi háznak volt egy első háza, vagyis egy szoba, ahol tiszta volt, ott nem csináltak mindenféle munkát.
Nagyon jó állapotban megmaradtak a bútorok is, ezek a szőttesek is, akkor ezek szerint nem sokat látogatták azt a szobát, csak ha imádkozni mentek be.
Imádkozni mentek be. S édesanyám halála után is, ugye 2007-ben halt meg, azután is a szoba úgy maradott, azt mondtam a gyermekeimnek, oda csak imádkozni lehet bemenni, mert ez a szoba, ez emlékszoba, az édesanyám emlékét őrzi a szüleimet.
és nem csak az édesanyjától vagy szüleitől kapta ezeket a tárgyakat, hanem Margit néni is szőt vart valamikor, gondolom, hogy most is még varogat.
Igen, van az én munkámból is, és még a dén nagyanyámtól is vannak dolgok, vannak itt ebbe a kiállításba, ami 150 éves is, 100 éves is, 75 évesek is vannak. Én is szövök is, mert székelyruhát varrok, szövök, és csinálom a figurás rongyszőnyegeket, már többször láthatták kiállításon. Úgyhogy én is szeretem ezt a népművészeti dolgot folytatni. Igaz, hogy ezek a keresztszemesek már nem éppen a népművészet, mert a díszítő művészethez tartozik. De mivel, hogy ilyen régi, hát ezért emlék, és szeretem megőrözni, hogy hát maradjon a dédunokáknak is.
Itt például a varrotasok között van keresztszemes is, van töltéses is, meg vannak ezek a nyomtatott falvédők, amik szövegesek, előre megrajzolt falvédők. Ha jól tudom, ilyen szálöltéssel készülnek?
Szálöltéssel és töltéssel. Jobban mondva, szöveges falvédők voltak a régi időben. Inkább szerelmes falvédőknek mondhassuk, mert olyan szövegek vannak, hogy emlékversbe illők a szövegek benne. Például a házi áldás is, amilyen volt régebb, és ahogy vannak a falvédőn, hogy nincsen rózsatövis nélkül, nincs szerelem bánat nélkül, ezek a szerelmes falvédők. Voltak vallásos falvédők is, de azok már ritkábban voltak. Általában itt nálunk a Kükölő mentén a szálőtés, a töltés és a keresztszemes varrottasak, ez volt a divat. És az volt a szokás is, mert az írásos az úgy hozták ide be a Kalotaszeg vidékéről, ez már újabb divatú az írásos, mert a régiek ugyebár ha gyapjút szőttek, például ezek az édesanyám stafírjába is, gyapjú alapanyagú az anyag, és a keresztszemmel varva réa. S általában mindenkinél úgy volt, vagy csak szővel, simmán, és újabban szőjük ezt a sok nyüstöst itt a Kükölő mentén. Mostanában már nem is igen szőnek, mert már a fiatal asszonyok nem szőnek, nincsen szövési idő sem, mert mindenki munkába jár, de a legszebbek azért, amit kézzel megcsinál az ember. Mert sok kézi munkát lehet kapni, amit a kínaiak csinálnak, automata géppel gyönyörűek, kifogás nélkül, de azért, amit az ember saját kezűleg csinál, annak nagyobb értéke van, mert azt tudom, hogy én csináltam. És mikor egy szép darabot megcsinál valaki, akkor örvend annak, hogy tényleg valamit tudott alkotni, csinálni.
Margit néninek annak idején valaki megtanította a szövést, a varrást, vagy elleste, és úgy kedvet érzett ez iránt? Nem kellett kényszeríteni, mert csinálta jó szívvel is.
Hát édesanyámtól és nagyanyámtól tanultam, mert ők nagyon sokat szőttek, fontak, vartak a régi asszonyok, nem csak az enyémek, mert általában mindenki, mert abban az időben még termelték a kendert. És nem volt ilyen olcsó a gyári szőttes, a gyógysfélék, a vásznak, mint most, amilyen olcsók, mert a háború után nem lehetett kapni. És akkor mindenki vetette a kendert, és feldolgozták az asszonyok, ugye, mert a kenderrel sok munka volt. Kellett tilolni, szőni, fonni, egész télen fontak az asszonyok. Mikor végeztek a fonással, megszőtték, megvarták, ami kellett a ház szükségére, mindenfélét. És láttam a családban, mert nagyanyám is szőtt, minden családnál volt szövőszék, varrógép. Például az a régi varrógépünk is, az megvolt, mert mindenki kézzel, géppel, mivel tudta, megoldotta a családnak a használati tárgyait. És én már a szövést gyermekkoromban megtanultam, megszoktam, és azután is szövök mai napig is.
Nagyon sok kiállítása van, nem csak Szentgyörgy napokon, hanem imit-tamot feltűnnek a munkái. A fiatalok érdeklődnek-e ez iránt? Valaki felkeresi-e, hogy hogy kell befogdosni, mit tudom én, a négy nyüstöst, hogyan kell a szálöltést varni, vagy a rongyszőnyekhez a rongyot felvágni, aztán megszőni?
A mai fiatalokat nem érdekli. Pedig sok fiatalra reja férne, hogy tanuljam megvarni. 90-es évek elején tartottam szobászati tanfolyamot a kultúrház keretén belül, és a legfontosabbakat megtanítottam varrógéppel is, mert volt két varrógép, amivel a kultúrháznál csináltam szobászati tanfolyamot. Megtanítottam varrógéppel, hogy egy zipzárt tudjam felvarni a ruhájára, vagy egy gombot tudjam felvarni, mert az is fontos. Csak a mai fiatalokat nem érdekli, mert hogyha elromlik egy zipzár, eldobjuk azt a ruhát. Leszakad egy gomb, nem vesszük fel többet, félredobjuk. Régi világban nem így volt. A szövés pedig nem érdekli, mert a szövéshez le kell ülni, és ott kell csinálni azt. Az nem olyan dolog, hogy sétálunk, vagy tévét nézünk közbe.
Nekünk egy négy osztályban 79-től 83-ig Gyugogyék Domokos Ilona tanítónéni megtanított a fiúknak is a gombvarást is, meg a hasonló dolgokat, például ilyen szálöltése mi is tanultunk, bár fiúk voltunk, hogyha elszakad a nadrágunk, akkor hogy kell megvarni, vagy az oknit hogy kell megstoppolni.
Nagyon hiányzik az iskolába, hogyha tanítanák ezt a kézi munkát, mert még eljön az idő, hogyha szeretnének kézi munkálni valamit, egy horgolást, vagy bármit kézi munkálni, egy szálöltést, mert az a legellemibb dolog. Hogy megtanulnák. Ez is hozzatartozna a leányoknak a műveltségi fokához. Nincsen meg a szép érzés. Szerintem úgy van, hogy hiányos az embernek a lelke, hogyha nem csinál valami szépet.
Margit néni őrzi ezeket a szőtteseket, ezeket a varrottasokat, de itt Erdőszentgyörgyön sokan vannak még, mondjuk az önkorosztályában, akik ezeket értéknek tartják?
Nem sokan tartják. Nem sokan értékelik, pedig szép. Ha nincsen gyökere egy fának, akkor nincsen lombja se.
Az erdőszentgyörgyi Szekeres Margit szívügyének tartja a népi értékek megmentését és tovább örökítését. Erről beszélgettünk az elmúlt 8 percben. A következő 2,5 percben Bordi János havatói méhész a májusi tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
Május az akácfák virágzásának ideje. A déli vidékeken a Duna folyása mentén e hónap első felében szokott virágozni az akác. Aki vándorol, erre az időre mély családjait erős gyűjtőképessé kell tennie. Eredmény csak olyan családoktól várhatunk, amelyek a kaptárnak legalább kétharmad részét elfoglalják, és legalább 8 lépen van nagy kiterjedésű fiasításuk.
Mikortól nevezzünk egy mély családot erős családnak?
Egy 18 keretes fekvő kaptárban legalább 12-13 keretet fedjenek a méhek. Ha erősebbek, annál jobb. Ha családjainkat nem tudtuk ilyenekké fölfejleszteni, akkor akácvirágzás előtt 10-12 nappal a vándorlásra szánt gyengébb családokat eresítsük fel az otthon maradó családoktól. Ezt a műveletet most csináljuk meg, mert körülbelül 10 nap múlva már kell indulni az első akácra. És erre a fiasítás nagy része ki kell, felerősödik a család. Ne feledkezzünk meg a viasz termelésről. A téli áttelelt méhek már elhultak, fiatal méhek vették át helyüket. A méhek viaszmirigye termeli a viaszlemezkéket, és ha nem adunk lehetőséget az építtetésre, elhullassák ezeket az értékes viaszlemezkéket.
Mi a teendő? Mit tegyen a méhész, hogy haszna legyen ebből?
Tegyünk be építető keretet minden családnak. Ide a méhek here sejteket építenek, a varroatka inkább petézik a here fiasítás sejtjeibe. Amikor a méhek befőtték a fiasítást, kivágjuk és kiolvasszuk a viaszt. A viasz egyik jövedelme a méhésznek, és a varroatkák számát is csökkentjük. Most lehet a műlépes kereteket szépen kiépítetni. Csak olyan családokkal lehet igazán sok mizet termelni, amelyek nagyon erősek, és ez az állapot sokszor rajzáshoz vezet. Ez a méhészkedés egyik nagy ellentmondása.
Mit csináljon a méhész, hogyha már rajzani készül a család?
Ha már fellépett a rajzási ösztön, ritkán tudjuk megállítani. A rajzásra készülődő családot csapoljuk meg, csináljunk kis műrajokat. Végezetül sok akácmézet kívánok minden méhésznek a kaptárba.
A méhészeké a szó.
A Gutenberg könyvesbolt mai ajánlata Kós Károly Varjú nemzetség című kötete. Kóskároly 1925-ben írt balladai hangvételű történelmi regénye, vagy ahogy ő nevezi, krónikája, a 17. századi erdélyi azon belül is kalotaszek forrongó, lázongó világába vezet. Bethlen Gábor halála után öccse István kérészéletű fejedelemségét a Rákóczi család uralkodása követi. Erdély megosztott, a régi betleniánusok közé tartozik a családjával együtt, kisé bolondnak tartott Varjú Gáspár, a Szerényen élő kisnemes, még fő ellenlábasa, Maksai László, első Rákóczi György porkolábja. Mindketten egy lány Basa Anna szívéért versengenek, míg nem szembenállásuk egy táncmulatságon majdnem végzetes fordulatot vesz. Varjú Gáspár visszavonul családjuk ősi birtokára, a havasok közti Polyánára, ami a betlenpártiak fészkévé válik. A szóbeszéd úgy tartja, hogy ide rejtették el a mesés kincset, a zólyomi harácsot. E kincs megkaparintása miatt indul medvevadászatra Rákóczi fejedelem, katonáit pedig Maksai vezeti. A csapat végül a Varjú nemzetség uradalmán száll meg, ahol Maksai László és Varjú Gáspár tragikus kimenetelű találkozása immáron elkerülhetetlen. A három nemzedék életét átfogó erdélyi krónika a két ellenség halála utáni megbékélés jegyében zárul. Varjú Jankó és Maksai Kata sorsa összefonódik. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt, ahol a májusi könyvbarát kedvezmény keretében 10%-os kedvezménnyel kínálják a Libri, Kolibri, Helikon, Park jelenkor kiadók több mint 1000 kötetét, valamint a diafilmeket, de emellett a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit 10 és 25%-os kedvezménnyel ajánlják.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Dóri József énekelt. Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ május 26-áig várjuk, ugyanis május 30-án lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, mikor tartották a 18. erdélyi szőlőhegyek borversenyt Marosvásárhelyen? Megismételem a kérdést, mikor tartották a 18. erdélyi szőlőhegyek borversenyt Marosvásárhelyen? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé, továbbá ne felejtjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazdaéletben.
A burgonya kilója 2 lej, a fehérhagymái 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója 9 lej, a hónapos retek és a zöldhagyma kötése viszont 1 lej és 1 lej 50 bani. A paprika kilója 6 lej és 8 lej, a paradicsomé 7 lej 50 bani és 8 lej, az uborkái 3 lej 50 bani, A csípős paprika kilója 8 lej, a gombáé 10 lej, a petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombort kötése 1 lej, a zeller darabja 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni. A szemespaszúj litere 8 és 9 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a tojás darabja ezen a héten 50 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a körtéjé 4 lej 50 bani és 5 lej, a sajté és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Hudi István és népi zenekara muzsikált, jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett. Terveink szerint a Marosvásárhely megszervezésre kerülő nemzetközi dísznövény kiállításról és vásárról számolunk be. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkban a gyímesekbe látogatunk. Vasárnap a Falu Világa című műsorunkban a Maros megyei Vámos Gál falváról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Sajé cegoldalon kinyílott a piros rózsa, jártam hozzá kis angyalom, az csak a magas ég tudja. Jártam hozzá, de nem fogok járni, tudom édes kis angyalom, fog a gyönge szíved fájni.
Fazakas István énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Muszka Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.